Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Ez már nem rajtunk múlik, de nagyon fájhat nekünk is. Válságtanácskozás újra a görögök miatt 300 forint felett az euró.
Taxis blokád, máshogy 1000 taxis lassította a forgalmat Budapesten, egységes tarifát akarnak, a főváros szerint még nem lesz.
Buszra, metróra ültetni az autósokat a főpolgármester, már Budapesten is kritikus a levegőszennyezettsége.
158 ügy, több száz áldozat és gyanúsított, gyors mérleg az uzsorásokról a szigorítás másnapján.
Ez már nem rajtunk múlik.
Elemzők és a miniszterelnöki szóvivő is úgy látja, hogy rövid távon már csak a görög helyzet alakítja a forintot és a tőzsdét is.
A magyar fizetőeszköz ma egy kicsit javított, de így is bőven 300 forint felett van 1 euró. A BUX ugyan esett, de legalább nem zuhant, 4%-kal zárt a múlt pénteki záróérték alatt. A nyugati tőzsdék korrigáltak, de a görög miniszterelnök népszavazási kezdeményezése miatt decemberig bármi megtörténhet.
Jó napot kívánok, eurót szeretnék venni.
309 forintot kértek délelőtt 1 euróért ebben a belvárosi pénzváltóban. A bankközi devizapiacon pedig egész nap 305 forint körül volt a közös európai pénzárfolyama. Kedd óta tehát nem változott jelentősen az árfolyam. Elemzők szerint azonban a görög bizonytalanság miatt bármikor tovább gyengülhet a forint.
A görög népszavazási terv az azért rontotta jelentősen a befektetői hangulatot, mert ismét reális veszélyé vált a rövid távú államcsődnek a forgatókönyve, és mint ilyen kimenetel nagyon negatív a befektetői körökben.
A budapesti értéktőzsde a hosszú hétvége után ma nyitott ki először. A BUX ennek ellenére kevesebbet esett, mint sokan várták.
Hideg zuhanyként ért mindenkit a görög miniszterelnök hétfő esti bejelentése, és úgy gondolom, hogy ha nem sikerült meggyőzni a mai napon, illetve a G20-ak ülését követően nem sikerül valami kompromisszumot találni vele, akkor a decemberig várható, hogy további bizonytalanság az jelen lesz a piacokon.
Magyarországnak elég szűkös eszközei vannak, de
a Magyar Nemzeti Bank szerint, ha a görög válság nem terjed tovább más országokra, a magyar bankrendszernek nem lesz szüksége pénzügyi segítségre.
A mi feladatunk az, hogy a saját eszközeinkkel hogyan tudunk minél ellenállóbbak lenni, sérülékenységet csökkenteni. Ebben például az adósságállomány, az államadóságnak a további csökkentése, ez egy nagyon fontos tényező.
Közben több elemző is úgy véli, hogy Magyarországot esetleg újra leminősíthetik. A miniszterelnök szóvivője szerint azonban ez semmilyen gazdasági folyamat nem indokolja.
Azt is tudjuk, hogy bizonyos pénzügyi csoportok érdekeit sérti a magyar gazdaságpolitika, de még egyszer mondom, a valós gazdasági teljesítmény és a valós gazdaságpolitikai döntések nem indokolnák Magyarország leminősítését semmilyen módon.
Szijjártó Péter szerint minél több magyar családot ki kell menteni a devizahitel csapdájából, mivel a mostani árfolyam mozgások a devizahiteleseket érintik a legérzékenyebben.
Annyi pénzt fektettek a megmentésébe, hogy most már nem hagyják csődbe menni, ezt mondja a Híradó által megkérdezett szakértő Görögországról. Azt viszont ő sem zárja ki, hogy ha félig meddig talpra is állították, akkor elengedik. Hogy aztán mi jön, azt most még senki sem tudja. Ma este előválságtanácskozást tart a franciaországi Cannes-ban a német és a francia elnök. Később csatlakozik a görög kormányfő is, aki a lavinát elindította, amikor tegnap előtt bejelentette, hogy az uniós mentőcsomag miatti megszorításokról népszavazást tartana.
Már a csütörtökön kezdődő G20 csúcs miatt tüntetnek Cannes-ban. A városban azonban már szerdán válságtanácskozást tartanak az euróövezet tagországainak vezetői. Hétfőn este jelentette be a görög miniszterelnök, hogy népszavazás dönthet a múlt héten elfogadott uniós mentőcsomagról országában. Eszerint 110 milliárd eurót kapna Görögország, cserébe megszorító intézkedéseket kell bevezetnie. A népszavazás ötlete kedden óriási meglepetést okozott. A tőzsdei árfolyamok zuhantak. Szerdán már egy kicsit nyugodtabb volt a kereskedés, mindenki az esti csúcsra vár. A Híradó által megkérdezett kutató szerint már annyi pénzt áldozott Európa a görögök megmentésére, hogy nem engedik csődbe menni, de az lehet, hogy ráveszik az eurozónából való kilépésre.
Szerintem megköthető egy olyan alkú, hogy Görögország ki akar lépni, és ezt méltányolják, és valahogy ebben a válságban azért talpra állítják a félrábra is Görögországot, és ezt nem elengedik.
Ez azt jelenteni, hogy az országban továbbra is az euró lenne a hivatalos fizetőeszköz, de az eurózóna tagjainak már nem kellene fizetniük a görög adósságért.
senki nem tudja megakadályozni a görögöket egy rendes öngyilkosság, politikai öngyilkosság elkövetésében.
Az uniós szakértő a franciák álláspontját idézi. Szerinte a görög kormány válságban van és tehetetlen, de az unió hajthatatlan lesz.
A görögök nem kívánnak részt venni, nem kívánnak azon játékszabályokhoz alkalmazkodni, amit a többi nagy európai állam kínál neki, akkor elvileg elképzelhető az is, hogy kizárják a görögöket az eurózónából.
A népszavazás várhatóan decemberben lesz, ha lesz. A görög miniszterelnök ugyanis bizalmi szavazást kért maga ellen, amelyet pénteken tartanak. Ha Jorgos Papandreou megbukik, az a mai tárgyalásoktól függetlenül újabb bizonytalanságot hozhat a pénzpiacokon.
A bizalmi szavazás előtt tehát még ma este lesz Angela Merkel német kancellár és Nicolas Sarkozy francia elnök rendkívüli tanácskozása a görög miniszterelnökkel a G20-as csúcs találkozó helyszínén a franciaországi Cannes-ban. Itt van velünk kollégám Silaher Tamás. Szervusz Tamás, mit tudsz, miről lesz szó a találkozón?
Jó estét kívánok! Egész biztos, hogy nem lesznek könnyű órái a görög miniszterelnöknek ma este Cannes-ban. Mintegy 8:30 magasságában kezdődik majd a rendkívüli tanácskozás, ahol a német kancelláron és a francia elnökön kívül az Európai Unió, az Európai Tanács, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valuta Alap vezetői is ott lesznek. Úgy tudjuk, Nicolas Sarkozy egy ultimátumot akar adni a görög kormányfőnek, hogy addig egyetlen eurócentet sem kapnak, amíg el nem fogadják a Nemzetközi Valuta Alap által kért átalakításoknak a tervét. Ez azért lenne végzetes Görögország számára, mert Papandreou kormányfő a népszavazást decemberre tervezi, addig viszont az uniós segítség nélkül szinte biztos, hogy fizetésképtelenné válna az ország.
Tamás, köszönjük!
Pénteken 3 forinttal csökken a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára nem változik. A benzin átlagára így 395 forint lesz, míg a gázolajé 417 forint marad.
Élelemhiány és járványveszély bankokban, az áradásokban eddig több mint 400-an haltak meg.
És 16 év után elkezdődött a pécsi taxisgyilkossággal vádolt férfi pere, mindjárt mondjuk a részleteket.
Gyorsul az ítélkezés a kormány szerint. Baka András főbíró kifogásolja a rájuk vonatkozó két törvényjavaslatot, az MSZP szerint pedig alkotmányos alapelvek sérülnek. Áder Jánost, az Európai Parlament fideszes képviselőjét fél éve bízták meg, hogy dolgozza ki az igazságügyi reform kereteit. Elkészült, bemutatta a tervet.
Tavasszal a fővárosi bíróságon az Országos Igazságszolgáltatási Tanács vizsgálta a régóta húzódó ügyeket. 700 véletlenszerűen kiválasztott esetet vettek elő. Kiderült, hogy sokszor indokolatlanul halasztják a tárgyalásokat. Az igazságügy átalakításának egyik célja éppen ez, vagyis az ügyhátralék ledolgozása és az ítélkezés gyorsítása.
A magyar igazságszolgáltatás sok esetben lassan működik, időnként és bizonyos területeken olyannyira lassan működik, hogy az már a jogbiztonságot, illetve a jogállamba vetett hitet fenyegeti.
A Fidesz frakció vezetője szerint az új szabályoknak is garantálniuk kell a bírák és az ügyészek függetlenségét.
Hogyan lehetne egzisztenciális értelemben megőrizni a bírák függetlenségét, és hogyan lehetne az ügyészség esetében ugyanezt garantálni?
Az MSZP nem támogatja, és alkotmányellenesnek tartja az igazságügyi reform tervezetét.
A bíróság tekintetében a legnagyobb agályunk az a bírói önkormányzatiság felszámolása és egy személy vezető kijelölése a bírói szervezeti személyi kérdésekre. Mi úgy gondoljuk, hogy ez alkalmat adhat pártpolitika megjelenésére a bírói szervezetbe.
A legfelsőbb bíróság elnöke az új törvény tervezetében többek között nem látja az alulfinanszírozott bíróságok működéséhez szükséges forrásokat. Hiányolja a legfelsőbb bírói testület helyébe lépő kúria jogszabálykezdeményezési és véleményezési jogát, az igazságszolgáltatás átalakítását célzó sarkalatos törvény vitája csütörtökön kezdődik az országgyűlésben.
Ma pedig az este vendége lesz Áder János, az igazságszolgáltatási reform kidolgozója, és Szűcs Péter, a legfelsőbb bíróság szóvivője is. Praxis kezelő alapot hoz létre a kormány, jelentette be az egészségügyi államtitkár a kormányülés után. Szócska Miklós elmondta, még idén 2 milliárd forintos tőkével egy olyan központot hoznak létre, ami hosszú lejáratú hitelt adhat elsősorban fiatal háziorvosoknak a praxisok megvásárlásához. Szócska Miklós szerint egy hely körülbelül 8-10 millió forintba kerülhet majd. A praxis kezelő felállítását az egészségbiztosítási alap 46 milliárd forintos többletéből finanszírozzák majd, a tervek szerint.
A Jobbik szerint versenyhátrányt okoz a magas gázolajár. Wollner János frakcióvezető helyettes azt mondja, Magyarország és a vállalkozások versenyképessége jelentősen csökkenhet a jövedéki adó és az áfa növelése miatt. Szerinte a magyar adórendszer jövőre nem tud majd versenyezni a szomszédos országok adószintjeivel, és a magas gázolajár miatt a magyar autósok külföldre járnak majd tankolni, mert a szomszédos országokban átlagosan 50-60 forinttal olcsóbb az üzemanyag.
A magyar gázolajárak el fogják üldözni a határmenti régiókban lakó embereket, és arra fogják őket sarkalni, hogy a szomszédos országokban tankoljanak, oda vigyék ki a pénzüket, és ha már ott vannak, akkor jó eséllyel a hétvégi nagybevásárlásaikat is a szomszédos országokban fogják megtenni.
Buldózerrel vitte a parlamenthez költségvetési módosító javaslatait az LMP. A párt képviselői azt mondták, egy buldózer erejével képviselik majd az elképzeléseiket az országgyűlésben. Az LMP gazdasági kabinetjének vezetője, Schering Gábor szerint a kormány korábban olyan adórendszerről beszélt, amellyel mindenki jól jár. Ezzel szemben, mint mondták, az egykulcsos adó pénzt vett el az emberektől. A párt továbbra is a több kulcsos adórendszert tartaná jónak.
Három kulcsos, igazságos személyi jövedelemadózással módosítanánk tehát az egykulcsos jövedelemadót, ezzel visszaadnánk a pénzt az átlag alatt keresőknek, lenne pénz arra, hogy megemeljük a tanárok, orvosok, nővérek fizetését, visszaadjuk a pénzt az iskoláknak és a kórházaknak, új vásárló munkahelyeket hoznánk létre.
Újabb feljelentést tett Budai Gyula. Az elszámoltatási kormánybiztos szerint 200 millió forintos kár érhette az államot a megváltozott munkaképességűek támogatásának ellenőrzésekor. Ezzel két magáncéget bíztak meg, de a kormánybiztos szerint a szerződések jogszabályellenesek voltak.
Sok megváltozott munkaképességű csak a speciális, a nőket foglalkoztató cégeknél tud elhelyezkedni.
Amikor felhívtak innen a munkaügyről, odahaza a telefonnal együtt, majdnem a plafonok ugrottam örömömbe, hogy végre 3 év után sikerült nekem elhelyezkedni.
2002-ben még 95 ezeren dolgoztak ilyen cégeknél. Az állam 53 milliárd forint támogatást adott ezért a cégeknek. 2010-ben viszont harmadannyi munkahelyért kaptak jóval több állami támogatást. A mostani vizsgálatból kiderült részben azért, mert bizonyos cégeket kiválasztottak a Gyurcsány kormány idején.
A védett úgynevezett 21-ek háromszoros szorzóval kapták az állami támogatást, még a többiek ennél sokkal szerényebben, egyharmaddal.
Az első Gyurcsány kormány munkaügyi minisztere szerint pont ezzel számolták fel a visszaéléseket, hogy kiválasztották a megbízható cégeket.
Egy nagyon kusza, visszaélésre alkalmat adó és rendkívül drága rendszer működött korábban. Ezért változtattunk rajta.
Csak hogy eközben azok a cégek, amelyeket nem támogatnak úgy, mert nem kerültek be a preferált cégek körébe, tönkre mennek.
12 ezer ember volt a munkáltatóknál, most ez gyakorlatilag a harmadára, majdnem a harmadára csökkent, tehát ez jelzi azt, hogy bizonyít komoly sérülések vannak, cégbezárások is történtek.
A rendszer működésének vizsgálatával két könyvvizsgáló céget bíztak meg az előző kormány idején. Az elszámoltatási kormány biztos szerint törvénytelenül.
Olyan jogszabályokat alkalmaztak a szerződések megkötésén, amelyeket nem alkalmazhattak volna, és ezek a döntések azt eredményezték, hogy a magyar államot több mint 200 millió forint kár érte.
Budai Gyula ezért feljelentést tett hűtlen kezelés gyanújával, és javaslatot tett a diszkriminatívan működő támogatási rendszer átalakítására.
Nem kér a fideszes képviselőt leprostizó ügyvédből Gyurcsány Ferencék új pártja. Molnár Csaba, az MSZP-ből kivált demokratikus koalíció frakcióvezetője azt mondta, hogy Dániel Péter nem tagja a volt miniszterelnök vezette pártnak, csak a megalakulásakor szimpatizánsként támogatta őket. Molnár Csaba szerint az lenne a helyes, ha az ügyvéd nem is kérné a felvételét a szervezetbe, mert a fideszes képviselőletet múlt heti megjegyzései miatt elutasítanák. Dániel Péter azt írta az egyik közösségi portálon az 56-os forradalom után halálra ítélt Wittner Máriáról, hogy idézem, primitív, köztörvényes, randalírozó és lincselő prosti. A kijelentések miatt egyébként a Klubrádióban bocsánatot kért Dániel Péter. Azt mondta, belátta, hogy túllépett egy határt, és hogy túlságosan durván fogalmazott.
Ezer taxi lassította a forgalmat Budapesten a déli órákban. Az egységes tarifáért tüntettek. Azt mondják, hogy ha nem tudnak megegyezni a fővárosi vezetéssel, akkor később is folytatják. Erre azonban kevés az esély, mármint a megegyezésre. Vitézi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezetője ugyanis azt mondta, hogy leghamarabb jövőre kerül napirendre a taxisok ügye.
Fix tarifát felirat egy taxi ablakán a Blaha Lujza térnél. Mögötte a körúton áll a kocsisor. Mindkét oldalon. A dugót azok a taxisok okozták, akik azt szeretnék, ha a főváros rögzített árat határozna meg a viteldíjaknál.
A kilométer, amit megyek, az 240 forintjával legyen számolva.
Több mint 1000 taxis vett részt a forgalomlassításban. A demonstrációt a Taxi Fubor szervező társaságok szövetsége ellenezte. Szerintük ugyanis a taxisok ajánlata túl alacsony.
Az alapdíjat kellene fölemelni 500-600 forint környékére. Ugye itt ez elsősorban rövid távú fuvaroknál jelentene ez elfogadható bevételt. A kilométerdíjat nem kellene annyira fölvinni. 280-ra tettünk javaslatot.
A tüntetők viszont azt mondják, maradjanak a jelenlegi árak, de azt rögzítsék úgy, hogy az alá már ne lehessen ígérni.
A jelenleg is a taxigépjárművekben elérhető, és a 70%-ban használható 300-as alapdíj, 240 forintos kilométerdíj és 60 forintos várakozási díj. Ezt szeretnénk egyetlen egy tarifának bevezetni.
A szakszervezetek követeléseire Vitézi Dávid azt mondta, csak jövőre készül el az a rendelettervezet, ami után egyeztetni lehet a taxik fix tarifájáról.
Egy olyan világos ütemtervet vázol fel, ami utasoknak, taxisoknak egyaránt megmutatja azt, hogy a következő években milyen elvárások jönnek sorban, és hogyan haladunk a létszám csökkenése, a szigorúbb környezetvédelmi elvárások, a tisztább taxik, a kényelmesebb és modernebb autók, és egyben a fix tarifa rendszer felé.
A taxis szakszervezetek most abban bíznak, hogy Tarlós István főpolgármesterrel heteken belül megegyezhetnek, ha nem, tovább tüntetnek.
Szinte semmi sem stimmelt. Valószínűleg átalakították, hogy többen férjenek el abban a kis buszban, amiben a hétfő hajnali baleset 14 halálos áldozata is utazott. A furgon egy kamionnal ütközött az M43-as autópályán. Az már korábban kiderült, hogy a kamionsofőr beteg volt, de az orvosok tanácsa ellenére nem maradt bent a kórházban, hanem útnak indult. Őt őrizetbe vették. Az áldozatok holttestét jövő hét elejéig szállítják Romániába.
Gimpaci egy kis falu Bukarest mellett. Itt él az a 12 éves fiú, aki szüleit és két testvérét is elvesztette a balesetben. Nagy a szegénység ezen a vidéken, ezért sokan indulnak zsúfolt kisbuszokkal Nyugat-Európa felé, olyanokkal, mint amilyen Makó közelében karambolozott. A romániai fuvarozók a nagyobb bevételért gyakran trükköznek a férőhelyekkel.
Gyakori Romániában, hogy az ehhez hasonló 8 személyes mikrobuszokat 14 személyesre alakítják át. A székek közötti távolságot lecsökkentik, a csomagtartó helyére pedig egy plusz széksort helyeznek el.
A 8 plusz 1 személyes mikrobuszok ugyanis nem kaphatnak személyszállítási engedélyt, hiszen egyszerű autónak számítanak. A hatóságok tehetetlenek a buherált kisbuszokkal, mondja a fuvarozók egyik érdekképviselője.
Ezek csak műszaki vizsga alkalmával derülhetnek ki, ezek az úgynevezett megbütykölések.
Maja Szigvid szerint ugyanis ezt sem a rendőrség, sem a közlekedési hatóság nem ellenőrzi az utakon. A balesetet szenvedett kisbuszt is személyautóként tartották nyilván. Ha a kisbusz 8-nál több utast vihetett volna, arról tudnia kellett volna az illetékes román hatóságnak is. A balesetet szenvedett járművek közül csak az egyik szerepelt a nyilvántartásban, a kamion, mondja a román szállításügyi hatóság igazgatója. Úgy tudják, a kamion megfelelő műszaki állapotban volt, az viszont már kedden kiderült, hogy sofőrje betegen indult útnak, vírusos hasmenése volt. Az egyik aradi orvos szerint ez sem egyedi eset. Javaslataikat, hogy vegyenek ki betegszabadságot és kezeltessék magukat, a legtöbbször azzal utasítják vissza, hogy útra kell kelniük, mondja a szakorvos. Ha pedig kimaradnak a munkából, vagy nem tartják a menetrendet, azzal állásukat veszélyeztetik.
Egy év és egy nap letöltendő börtönt kapott a hajóbalesetet okozó amerikai kapitány. Tavaly nyáron két magyar fiatal halt meg, amikor összeütközött egy kiránduló hajó és egy uszály a Delaware folyón. A vád szerint a tolóhajó kapitánya telefonált a baleset idején, ezért nem vette észre a másik vízi járművet. A magyar áldozatok szülei kártérítési pert indítottak.
Ezek a philadelphiai baleset képei.
A felvétel kissé elmosódott, mert ipari kamera rögzítette, ahogy az uszály keresztül megy a városnéző hajón. A vízibuszon 37-en voltak, köztük egy 13 fős magyar diákcsoport. Ketten haltak meg, egy 16 és egy 20 éves magyar diák. Feleségével és rokonaival távozik a Philadelphiai bíróság épületéből Matthew Devlin, a tragédiát okozó hajós kapitány. A vizsgálat megállapította, a baleset pillanatában nem volt a helyén, így nem is láthatta az útjába került sétahajót. Ráadásul közben mobiltelefonált és internetezett. Az áldozatok hozzátartozóinak ügyvédje szerint az ügyben szigorú ítélet született. Rónai Péter a ma reggelben azt mondta, egy másik, hasonló balesetben, ahol 11-en haltak meg New Yorkban, mindössze 7 hónap börtönre ítélték a kapitányt. Az áldozatok szülei kártérítési pert indítottak, mert az ügyvéd szerint nagy összegű pénzbírság kiszabása lenne az igazi büntetés.
Amerikában nem lehet egy céget betenni börtönbe, csak úgy lehet nekik tanítani egy leckét a zsebükbe, pénzzel. És azért kell nekünk őtet nagyon megverni, hogy ez ne legyen, hogy ne történjen még egyszer.
A hajók tulajdonosai egy 1850-es törvényre hivatkozva legfeljebb 2 millió dollárt fizetnének. Ennyit ért a két hajó a baleset pillanatában. Az áldozatok hozzátartozói azonban ennél jóval nagyobb kártérítést akarnak, de pontos összeget még nem határoztak meg. Ebben a perben januárban várható ítélet.
Majdnem összeverekedtek az árvíz károsultak Bangkokban. A külvárosban élők ugyanis megpróbálták megnyitni a belvárost védő gátak zsilipeit, hogy a saját otthonaikat mentsék. Ezt azonban a katonaság megakadályozta, arra hivatkozva, hogy a tájföldi főváros központját mindenképpen védeni kell. A délkelet-ázsiai országban az esőzések miatt egyre nagyobb területeket önt el a víz, az áradások miatt pedig 400-an haltak meg. Élelemhiány és már járványveszély is van, de sokan próbálnak segíteni is. Köztük egy magyar különleges orvoscsoport.
Nincs maradás a táj fővárosban. Hiába reménykedtek a legkitartóbbak, hogy megússzák a vízözönt. Most már ők is útra kelnek. Nem akartam menni, mert féltettem a munkámat, de most már inkább az életemet féltem, mondja egyikük. 30 centiméterrel nőtt a vízszint néhány óra alatt a Chao Phraya folyó nyugati partján, és egyre több kerületet áraszt el. A speciálisan felszerelt és kiképzett magyar orvoscsoport is a bangkoki árvízkárosultaknak segít a hétvége óta. Honlapjukon a debreceniek naponta beszámolnak arról, mi történik a helyszínen és milyen kihívásokkal szembesülnek.
Körülbelül 10 perce vagyunk a vízen, és egy olyan 15-20 emberen tudtunk eddig segíteni. Szépen haladunk sorra utcán a utcára, és próbáljuk menteni. Itt van nálunk a sürgősségi táska, és megbeszéltük, ketten vagyunk a sorsok, itt segíteni tilalmában a csónakban. Akinek bármilyen problémája van ezzel a csónakkal, fogjuk kimenekíteni, kórházba szállítani, és ellátni
esélyt. Szerte elismerik a debreceni csapat mobil orvosi segítségnyújtását és az ahhoz kapcsolódó tudományos kutatómunkát. A külügyminisztérium és a katasztrófavédelem hivatalosan is megbízta őket azzal, hogy itthon és külföldön is vegyenek részt a katasztrófák utáni mentésben.
Itthon földrengés volt éjszaka Győr-Moson Sopron megyében Kóny és Ikrény környékén. A Richter skála szerinti 3,8-es erősségű földmozgás nem okozott komolyabb károkat, és senki sem sérült meg. Csak többen felébredtek, amikor összekoccantak a poharak. Ikrényben néhány házfala megrepett, de ez a polgármester szerint nem jelent veszélyt.
Budapesten is elrendelték a smogriadó tájékoztatási fokozatát. Sok a szállópor a levegőben, aki erre érzékeny, annál ez egészségügyi gondokat is okozhat. A főpolgármesteri hivatal arra kéri az autósokat, hogy járjanak inkább busszal, villamossal vagy metróval. Pécsen, Győrben és Székesfehérváron is elérte a tájékoztatási küszöböt a szállópor értéke. És továbbra is smogveszély van Debrecenben, Miskolcon és Nyíregyházán.
Szennyezett a főváros levegője, ezt érzik a járókelők.
Körút még ez hasonló, azok nagyon szennyes.
A légúti betegségben nem szenvedek, de azért meg lehet érezni.
És kimutatták a mérőállomásokon is.
Nem csak szállóport mér, folyamatosan méri a légszennyező anyagok koncentrációját. Többek között mérjük az ózon koncentrációt, a nitrogénoxidok koncentrációját, a kén-dioxid koncentrációt és a szénmonoxid koncentrációt. Ebből a fajta konténerből Budapesten van 12.
Közülük legalább 3 állomáson mértek a határértéket jelentősen meghaladó szállóport a levegőben az elmúlt 2 napban, ezért rendelték el Budapesten a smogriadó tájékoztatási fokozatát.
Külön köszönjük, hogyha a gépjárművek tulajdonosai előnyben részesítik a közösségi közlekedést. és különösen a legszennyezőbb járművek a rendszámtáblán fekete és piros környezetvédelmi matricával jelölt járművek tulajdonosai most mellőzik a gépjármű használatot.
A légszennyezettség sok helyen már egészségügyi problémákat is okoz. Debrecenben például, ahol napok óta szmog van, a tüdőklinikára tömegesen érkeznek a panaszosok.
Elnézést, már ahogy így bekörni muszáj, az sajnos nem tetek róla. Éppen az, hogy nagyon is köhögök sokszor.
Az időseknél, kisgyerekeknél, krónikus légzőszervi betegeknél nagyobb a kockázat, de másnál is okozhat panaszokat a szmog.
A hörgő nyálkahártyáját károsítja, ez a szmogos levegő gyengíti a nyálkahártya immunvédekezését, sokkal inkább bejutnak vírusok, baktériumok, gyulladást válthatnak ezek ki, tehát az egészséges embert is irritálják.
Már Pécsen, Győrben és Székesfehérváron is elérte a levegő szennyezettsége a szmogriadó tájékoztatási fokozatát.
158 ügyben nyomoznak, és a több száz áldozat mellett majdnem 200 gyanúsított is van már, köztük polgármesterek. Aki tegnap óta uzsora kamatra ad kölcsön, akár csak egyszer is, börtönbe kerülhet. Ha viszont az uzsorás maga jelentkezik a rendőrségen és vallomást tesz, akkor megúszhatja. Az aránytalanul magas kamatra adott kölcsönök Szabolcsban, Hajdú-Bihar és Borsod megyében a leggyakoribbak. Ez a mai rendőrségi gyors összesítésből derült ki.
Uzsorásokat tartóztattak le Nyíregyházán, Ózdon, Tiszaburán, Sajóhídvégen. Az elmúlt két évben több száz ilyen ügyben nyomozott a rendőrség. Jelenleg csaknem 160 eljárás van folyamatban, több mint 700 sértetről tudnak. Két borsodi település, Gadna és Tornanádaska polgármestere már előzetes letartóztatásban van. Ők a gyanú szerint boltocskáztak, vagyis az élelmiszert adták hitelbe átlagosan 100%-os kamatra. Az uzsorásokkal, vagyis azokkal, akik aránytalanul magas kamattal adnak kölcsönöket, sokáig nem tudtak mit kezdeni a hatóságok. Két éve ugyan az uzsora bűncselekményként került a BTK-ba, de ez sem hozta meg a várt eredményt, ezért a kormány további szigorításról döntött.
Zéró toleranciát és hajtóvadászatot hirdetünk az uzsorás bűnözők ellen. És
most a miniszterelnök szeptember közepén az országvédelmi akcióterv bejelentésekor mondta ezt az országgyűlésben. November 1-én lépett hatályba a szigorúbb törvény. Eszerint az uzsorások akár 5 év börtönt is kaphatnak. És az sem feltétel, hogy rendszeresen adjanak kölcsönt magas kamatra.
Most a hatályos jogszabály szerint immár egy uzsora kölcsön nyújtása, és az ebből eredő kölcsön visszakérése, visszakövetelése megvalósíthatja a bűncselekményt.
A rendőrség szerint a nyomozás sokszor nehezíti, hogy az áldozatok nem tesznek feljelentést, mert jótevőt látnak az uzsorásokban. A mostantól hatályos törvény szerint egyébként az az uzsorás, aki feljelent egy másik uzsorást, akár büntetlenségre is számíthat. Erről azonban minden esetben a bíróságnak kell döntenie.
Ismeretlenek elloptak egy Play rendőrautót, amit a baleset megelőzési program keretében a 4-es főút mentén Szajor és Török-Szent Miklós között rakott ki a rendőrség. Jásznagykun-Szolnok megyében évről évre itt történik a személyi sérüléssel járó balesetek tizede és a halálos karambolok 30-40%-a. Ezért helyezték ki még augusztus végén a Play rendőrautót. A rendőrség a lopás gyanúja miatt nyomoz.
Tényleg elkövette, vagy csak magára vállalja? Ez a kérdés a pécsi bíróságon, ahol ma kezdődött el a 16 évvel ezelőtti taxis gyilkossággal vádolt férfi pere. A férfi idén januárban adta fel magát a rendőrségen, ahol beismerte, hogy 1995. decemberében ő végzett Gál Csillával egy városi taxisofőrjével. Azt mondta, hogy a lelkiismeretén akart könnyíteni. Vallomásában azonban szinte csak olyan dolgokat mondott el, amiket a sajtóból is tudhatott.
Ezzel a késsel ölték meg Gál Csilla pécsi taxisofőrt 1995. december 1-én. A gyilkosa egy órán keresztül vitette magát a városban, majd Mecsek-Szentkúton két készúrással megölte. Semmit nem vitt el a taxiból, viszont ott hagyta a szatyrát, az esernyőjét és a pénztárcáját is. Ennek ellenére 15 éven keresztül nem sikerült megtalálniuk a rendőröknek. A most bíróság elé került férfi januárban jelentkezett a rendőrségen azzal, hogy ő követte el a gyilkosságot. A rendőrök szerint a férfi a médiából származó információk alapján mondta el a gyilkosság történetét. A nyomozók számára új bizonyítékkal nem szolgált. Ráadásul a taxiban talált DNS sem egyezik a férfiével. Ennek ellenére ragaszkodik hozzá, hogy ő a gyilkos.
Ez az érdekes az ügyben, hogy van egy beismerő vallomás, és itt a bizonyítási eljárás során majd megtudjuk, hogy van-e még ezen túlmenő bizonyíték.
Vagyis van-e bizonyíték arra, hogy nem a vádlott követte el a gyilkosságot, annak ellenére, hogy ő maga ezt állítja. Ezt orvos szakértő fogja megállapítani.
Kíván-e vallomást tenni a gyilkosságot?
Nem kívánok. Nem érzem jól magam.
A férfi állítása szerint egy belső hang kényszerítette arra, hogy megöljön valakit. A rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyvben az áll, hogy találomra keresett magának áldozatot.
Könnyű célpontot kerestem, és akkor gondoltam, hogy taxist fogok megtámadni. Több taxiautó is állt egymás mögött az út szélén. A taxistól semmit nem akartam, sem az értékeit megszerezni.
A vizsgálat időpontjában...
Az ügyész szerint a férfi az elkövetéskor nem volt kóros elme állapotban. Gyógyszereket szed a depressziójára, de állítása szerint tisztában van azzal, hogy a vallomása miatt súlyos börtönbüntetésre számíthat.
Mindjárt jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés, aztán pedig a Párizsi helyszínelők című francia sorozat.
Este is lesz, maradjanak velünk, 10 órakor várjuk majd önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Kiszállok.
A következő részben.
Leszámolás?
Igen, vagy rabló támadás.
Ez csak a már 24 órás hullára rakja le a tetejét.
Legfeljebb 4 órája halott.
A taxis előtt megölt még valakit. Keressünk egy másik holttestet.
Párizsi helyszínelők. Ma este az M1-en. Őszinte beszélgetések. Sztárok. Sorsok. Kalandok. Játék. Jókedv. DTK. Détót Kriszta Show. Kedden 21 órakor az M1-en.
A szövetség. Az okos családok vetélkedője. A szövetség. Itt a tudás akár 21 milliót érhet. A szövetség. A játék 20 héten keresztül. Felhívás és jelentkezés a www.aszövetség.hu weboldalon. A szövetség. Jelentkezz! Most! Hamarosan az Bemmeki műsorán.
Minden cég valamilyen csoport érdekében cselekszik. Nem mindegy azonban, hogy hová húz a szíve. A külföldi nagyvállalatok nem feltétlenül hazánkban fektetik be a Magyarországon megtermelt hasznot. Ezzel szemben a Köve hisz a hazai közösség sikerében. A 15 éve működő non-profit egyesületi modell garantálja, hogy a pénz a rendszerben marad, és így a biztosítottak hasznára válik. Legyen ön is tagja Magyarország vezető egyesületi biztosítójának. Köve, a mi biztosítónk.
Na, készen is vagyunk. Valami egyéb kívánság?
Hát Géza, ha bele tud varázsolni még néhány csatornát. De ingyen.
Géza hegyisten, de minden azért neki sem megy. Nem-e? Ebben a dobozban 7 ingyen csatorna van. Kipróbáljuk?
A Mindig TV-vel 3 helyet 7 népszerű csatornát nézhet ingyen, szinte bárhol az országban. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.